egész röviden szeretnék áldást kérni erre a szolgálatra, Isten igéjére, hogy Isten legyen jelen az ő Szent Szellem által itt közöttünk. Áldja meg az ige szólót, hajkán az igét, és áldja meg a mi szívünkbe Isten igéjét, amit el akar végezni, hadd végezz el a Szent Szellem Isten. Mert tudom, hogy itt van, érzem, tudom, hogy nem véletlen vagy ma itt. Azért jöttél el, mert Isten szólni akar hozzád. Hiszem ezt. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönöm te néked, hogy jelenlétedben elcsendesedhetünk, jelenlétedben örvendezhetünk, jelenlétedben, mint a kisgyermekek, önt felett örvendezhetünk. Köszönjük néked, és most itt állunk előtted, a te szent igéddel, ami kezünkben, téged kérünk, Szent Szellem Isten, jöjj, és te délőve és hatóval te igédet, ami szívünkben, egyen-egyenként, a szóló szívében és a hallgatók szívében. Köszönöm neked, hogy a te igéd nem tér vissza üresen. Hiszek ebben, itt állok előtted, és arra kérlek, hogy végezz el a te igéd mindazt a munkát bennem, bennünk, amit el akar végezni. A Jézus Krisztus hatalmas nevében kérlek. Amen. Alapigét az apostol cselekedetei könyvének a 7. részéből fogok olvasni, egy kicsit hosszabb szakaszt, a 44. versétől kezdem az olvasást. Apostolok cselekedeteinek könyvének a 7. rész 44. versétől olvasom Isten igéjét. A bizonyságnak sátra, ami atyáinknál volt a pusztában, amint parancsolta az, aki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott vala. Melyet a mi atyánk átvévén be is hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba vették a pogányokat, kiket kiűzött az Isten, ami atyáink szín elől, mind a Dávidnak napjáig. Ki kegyelmet talált az Isten előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson Jákob Istenének. Salamon építe pedig néki házat, de a magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábamnak zsámolja, micsoda házat építhettek nékem, ezt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta mindezeket. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és külű emberek, ti mindenkor a Szent Lélek ellen igyekeztetek, mint atyáitok, ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették az Isten eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek, és fogaikat csikorgatják vala ellene. Mivel pedig teljes vala Szentlélekkel a mennybe függeszté szemeit, látta az Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbján felül. És mondta, íme látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbjain felül állani. Felkiáltván pedig nagy fennszóval füleiket bedugák, és egy akarattal reárohanának, és kiűzvén a városon kívül megkövezék. A tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevű ifjú lábaihoz rakák le. Megkövezték azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja vala, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdesvén pedig nagy fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdonítsd nékik bűnt, és ezt mondván elaludnék. Foglaljatok helyet, testvérem.
Köszönöm. Jó, csak hogy tudjam, hogy hol van. Jó, köszönöm. Én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket Jézus nevében. Tudjátok, hogy az utolsó időkben élünk. Közel van nagyon a Mesiásnak az eljövetele. És ez felolvasott igék alapján szeretnék négy nagyon fontos dologról röviden beszélni, hogy hogyan is kell nekünk élnünk ezekben az időkben, ebben az időszakban, amiben most vagyunk. Hadd mondjam el nektek azt, hogy ez a téma természetesen nem ijesztgetés, nagyon sokan sajnos ijesztgetik az embereket az utolsó időkkel, sok prédikátor erre játszik rá, de nem ijesztgetni kell az embereket, csak tényekre kell felhívni a figyelmet, és buzdítani kell őket, hogy még jobban Isten szerint éljenek. Én ezt így látom, és mert nem félelemnek a lelkét kaptuk, hanem az erőnek, a józanságnak a lelkét, sőt a bátorságnak is a lelkét, én hiszem. Tehát én négy olyan fontos dologról szeretnék beszélni, amelyek úgy érzem, hogy jellemzőek kell, hogy legyen ránk. És azt szeretném nektek elmondani, hogy ezek a dolgok, amelyekről most fogok beszélni, én ezt látom és ezt érzékelem, amikor imádkozom és amikor az ígét tanulmányozom, sőt, ahogy emberekkel találkozom, hogy az elmúlt hónapokban ezt kellett meglátnom, hogy ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket, nagyon sok embernek a szívében már megfogalmazódtak ezek a dolgok, amelyekről ma fogok beszélni. Nagyon sok igehirdető és prédikátor beszélt ezekről mostanában, ezekben az időkben, és a múlt hétvégén volt egy nagyon döbbenetes személyes átélésem, ez már nem az első volt, de most ezek közül csak egyet mondok el. Ez Sopronban volt, ahol szintén most nagyjából ezekről a dolgokról prédikáltam, és a prédikálás után egy ember odajött hozzám, és elmondta, hogy azon a napon teljesen ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozott egész délelőtt, és az előtte való napokban is ezekkel foglalkozott, a Szent Szellem erről tanítja őt. És utána még jó néhány ember megkeresett, aki elmondta, hogy szintén ugyanezek a gondolatok fogalmazódnak meg bennük. Tehát én ezt úgy szoktam mondani, hogy a Szent Szellem összedolgozik. És a mai napon azt fogom elmondani, én nem fogok semmi újat mondani, tudom, hogy amit most elmondok, jó néhány embernek a szívében már Isten megfogalmazta ezeket a dolgokat. Ezek számára megerősítés lesz, amiről beszélek, és hiszem, hogy többiek számára is esetleg, aki még lehet, hogy a Szent Szellem még nem erről tanítja őt, az ő számára is ez egy nagyon fontos megerősítés és egy buzdítás lesz. István diakónusról van szó ebben a történetben. Tudjuk nagyon jól, hogy ez egy valóságos történet, ez nem mese, teljesen valóság, a konkrét valóság és konkrét tény az, amit Lukács leírt az apostolok cselekedeteiben. Az egész elejétől a végéig úgy, ahogy van, valóság. Nem mese, hanem igaz történet. Az apostolok cselekedetei 6. részében olvassuk, hogy Istvánt tehát a görög nyelvűek, görög nyelvű zsidók közül ugye kiválasztottak 7 diakónust, és közöttük volt ugye Filip evangélista, közöttük volt István is, és ezeket az embereket az apostolok elé állították, és kézrátevéssel megáldották őket, és ezek az emberek utána beálltak a szolgálatba. Most, ha az apostolok cselekedetei 7. részének a végéhez érünk, akkor láthatjuk, hogy nagyon érdekesen végződött Istvánnak a története, ugyanis megkövezték. És meg is halt. Volt, akit megköveztek, de nem halt meg. Én is találkoztam ilyen emberrel. De Istvánt megkövezték, és meghalt. Az első fontos dolog, amiről szeretnék beszélni, ami az utolsó idők kereszténységére igenis jellemző kell, hogy legyen. Mindenek fölött és mindenkinél jobban szeresd Jézus Krisztust. Megvan írva, és Jézus Krisztushoz, amikor oda mentek a farizeusok, a Máté evangéliumban olvasunk erről, és ugye kérdést tettek fel neki, hogy melyik a legfőbb parancsolat. Kettőt is mondott nekik Jézus, és ezek közül az első az, hogy szeresd a te uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. Gondolj csak bele, ha István nem töltötte volna be ezt a feltételt, egyetlen egy kődobás nem bírt volna ki átkozódás és szitkozódás nélkül. De mivel betöltötte ezt a feltételt, Isten szeretete ott volt, jelen volt a szívében, az életében. Amikor megdobálták kővel, akkor nem átkozódott, nem szitkozódott, hanem imádkozott az ellenségeiért. Teljesen Jézus Krisztusnak a nyomdokaiba lépett ezen a területen is. De erre még vissza fogok térni. De még az első dolog, amiről szeretnék beszélni. Senki és semmi nem lehet fontosabb Jézus Krisztusnál. Ez így volt mindig is, az elmúlt 19 század is erről szólt. Sokak szerint nem, szerintem igen. És a 20. század vége és a 21. század is szintén erről kell, hogy szóljon, hogy nincsen senki olyan, mint Jézus. Egyetlen egy embert nem lehet felmagasztalni, egyetlen egy szervezetet, egyetlen egy pártot, senkit, semmit, sem a pénz, sem a karrier, sem a hatalom, semmi nem ér fel Jézus Krisztussal. És az első és legfontosabb dolog az életünkben, hogy egy szoros, bensőséges, közvetlen, szerelmes kapcsolatban legyünk Jézussal, a mi megváltónkkal. Semmi nem ér annyit, mint ő. A szolgálat sem ér annyit, mint ő. Hiába imádkozunk nagy kenetért és akármilyen dolgokért, ha Jézus nem áll első helyen az életünkben, mindez semmit, de semmit nem jelent. És ezekben az utolsó időkben, amikor ilyen ennyire érdekes dolgok történnek körülöttünk, hogy szinte megdöbbenek, hogy néha a hajam égnek áll, hogy mi történik körülöttünk. Én meg vagyok róla győződve, hogy nem lesz jövője annak a kereszténységnek, amely nem Jézus Krisztus magasztalja fel. Lehet az akármilyen jó gyülekezet, vagy akármilyen rossz gyülekezet, vagy akármilyen jól megszervezett egyház, vagy intézmény. Ha nem Krisztus van az első helyen, akkor vége annak az intézménynek. Mert minden más út az a széles út. Egyetlen egy út van, amely az örök életbe visz. Egyetlen egy út van, amely a beteljesülésbe, a boldogságba visz, és ez az út egy személy, Jézus. Ezt ő megmondta magáról. Ezt nem lehet kikerülni, ez olyan konkrét, ez sokkal valóságosabb tény, mint az, hogy én itt állok. Mert én bármikor meghalhatok, itt összeeshetek, de Jézus, ő nem. Ő örökké él, és az ő létezése sokkal valóságosabb, mint az én létezésem. És igazából az én létezésem is az ő létezésétől függ. Őtőle függ. Azt mondja Jézus, nálam nélkül semmit, de semmit nem tehettek. Sokan mondják, ó, én nem hiszek Jézusba, de a kisujjukat nem tudják megmozdítani Jézus nélkül. Meg vagyok győződve arról, hogy ezekben az időszakokban most már egyre több embert a Szentlélek rá fog ébreszteni arra, hogy nem lehet, most már tényleg vége kell, hogy legyen ennek az időszaknak, nem lehet karriert építgetni, taposni, törtetni másokon keresztül, ugye keresni az én érvényesülésemet, hogy az én, hogy én legyek az első mindenben. Nem, Jézus legyen az első mindenben. Úgy hiszem, és ezt érzékelem a Szentlélek által, ahogy imádkozom is, és ahogy az Úrral tényleg vagyok, és a hétköznapjaimat is megélem, hogy véget fog vetni Isten annak a korszaknak, és kiváltképpen a kereszténységben, mert a világ, azt látom, még mindig erről szól, és még erről is fog szólni, de Isten egy olyan népet akar elhívni ezekben az utolsó időkben, egy olyan kereszténységet, olyan embereket akar elhívni, akik készek mindenről lemondani csak azért, hogy Krisztus neve megdicsőüljön. Ez nagyon veszélyes és nagyon fanatikus kijelentésnek tűnik. Pedig ez az igazság. Isten olyan embereket keres, akik készek mindent feladni Jézusért. Mindent! Jézus világosan megmondta, Lukács evangéliumban is olvassuk, más evangéliumokban is, az ő követésének a feltételeit. És az ő követésének nem az a feltétele, hogy mondjad háromszor, hogy halleluja, 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 és hogyha betöltöd ezt a feltételt, akkor az én tanítványom vagy. Hanem azok a feltételek nagyon komolyak. Annyira komolyak, hogy előtte figyelmezteti Jézus az embereket, hogy gondolj csak el, hogy amikor valaki tornyot épít, akkor felszámolja a költségeket. Hogy meg tudja-e építeni azt a tornyot. Vagy van egy király, akinek van egy 10 000 fős hadserege, és neki akar menni egy másik királynak, akkor felméri a hadseregét, hogy az 10 000-ével neki tud-e menni 20 000 embernek. És ugyanígy kéri tőlünk Jézus, hogy mérjük fel az életünkben a költségeket, úgymond. Mérjük fel azt, hogy mit kell feladnunk Jézusért. Nagyon egyszerű a válasz, minden. És hogyha ezt fel tudjuk vállalni, hogyha ezt el tudjuk vállalni, akkor Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki elhagyja apját, anyját, feleségét, házát, stb. Ő érette, annak ő 100 annyit ad, már itt a földön is. Természetesen üldözéssel együtt, ezt sokan kihagyják, pedig benne van az igében. Üldözéssel együtt, mert aki kegyesen akar járni, azt üldözni fogják, meg van írva Isten igéjében. És az ígét nem lehet kikerülni, mert az íge valóság, és az íge gyönyörű, az íge csodálatos, és én nem akarom kikerülni azt, ami a legcsodálatosabb, ami Isten szájából származik, hanem azt akarom, hogy az íge bennem is testet öltsön, mármint olyan értelemben, hogy valósággá váljon az íge az életemben, hogy ne csak beszéljek róla, hanem meg is éljem. Meg vagyok győződve arról, hogy olyan embereket keres Isten magának, és olyan embereket akar elhívni, akik nem csak vallásoskodnak, nem csak kegyeskednek, a kegyességnek a látszata megvan, de az erő nincsen jelen az életükben, hanem olyan embereket keres Isten, akik nem csak a beszédükkel, hanem az életükkel is bizonságot tesznek. Nekem nagyon tetszik az a mondás, hogy nem hallom, amit mondasz, attól, aki vagy. De ugyanez nagyon igaz fordítva is, hogy hallom, amit mondasz, mert látom, hogy ki vagy. És tudjátok, az embereket, hogy mondjam, szóval nem érdeklik, azt látom a saját környezetemből is, az embereket nem érdeklik a dogmák, a száraz dolgok, hanem az érdekli őket, hogy amiről beszélek, az jelen van-e az életemben, vagy nincsen. Őket a maga a valóság, Jézus Krisztus érdekli. Még akkor is, ha nem hisznek benne, azt látom és azt tapasztalom, hogy akkor is azt keresik, hogy valóban valóság-e az, amiről beszélek, az látható-e az én életemben, és hogyha látható, akkor megtérnek. Jó néhány ember, akinek Isten kegyelméből az elmúlt évek során tudtam bizonságot tenni, és voltak, akik meg is tértek. Akik megtértek, elmondták, hogy nem azért tértek meg, mert én elmondtam nekik, hogy Jézus Krisztus, a Mesiás, stb. Meg nem is az én két szép szememért, hanem azért tértek meg, mert valamit megláttak belőlem, ami Istentől volt. Valamit láttak bennem, ami Istenről szólt. És ezért minden dicsőség Istené, egyedül az övé, minden dicsőség az Úré. Mert ha rajtam múlott volna, ezek az emberek soha nem tértek volna meg. Mert én nagyon sokszor látom a gyengeségeimet, az alkalmatlanságomat, és dicsőség az Úrnak azért, hogy ő bizonyságot tesz mindig az ő beszéde mellett. És azt látom, hogy az embereket a valóság érdekli, a konkrét, megfogható, kézzel fogható valóság. És Jézus Krisztus valóság. Isten olyan embereket keres ezekben az időkben, ezekben az utolsó időkben, akik a karriert, minden egyéb más dolgot, az érvényesülni vágyást, az önakaratot, az ön kívánságaikat, mindent képesek feladni azért, hogy Isten országában előre lépések történjenek, hogy Isten országának az ügye előre menjen, hogy Jézus Krisztus neve egyre jobban felemeltessen. Isten ilyen embereket keres magának. És ezért nagyon sok olyan, én hiszem és érzékelem a Szentlélek által, hogy az elkövetkezendő időkben nagyon sok olyan szolgálatot fog Isten szétdönteni, ledönteni, amely nem Krisztusról szól, hanem emberi felmagasztalásról. Meg vagyok győződve, hogy ez meg fog történni. Meg vagyok győződve. És nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ez meg fog történni. És már most azért imádkozom, hogy az én életemben is Isten kezdjen el hatalmas tisztításokat, söpréseket, törjön össze az Úr, hogyha kell, de én szeretnék olyan ember lenni, akinek az az ige teljesedik be az életében, amit Benedítő János mondott Jézusról, hogy figyeljetek, neki növekednie kell, nekem meg alá kell szánom, és egyre kisebbé, 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 kisebbé kell, hogy váljak. És ne legyek olyan nagy, hogy csak már éppen az öltönyöm tart össze, hanem legyek egyre kisebb és kisebb, és Krisztusnak a neve dicsőjön meg. Meg vagyok győződve arról, hogy István diakónusról ezt el lehetett mondani. Ha ezt nem lehetett volna róla elmondani, egyetlen egy kőhajítás nem bírt volna ki. De hogyan bírt ki egy ember nyomorúságokat, üldöztetéseket, nehézségeket? Én meg vagyok győződve a Máté 24 alapján és más igék alapján is, hogy az utolsó időkben valóban nehéz idők fognak beállni, és a minden területen, gazdasági, politikai és egyéb más területeken, természetben, tehát a föld természeti erőiben is, társadalmi területen, és a kereszténységet is ez érinteni fogja. Nehézségek fognak beállni. Na most, ha valakinek nem Jézus Krisztus áll az első helyen az életében, hanem a pénz, vagy a hatalom, vagy a szex például fiataloknál, vagy a munkahelye, vagy a munkája, vagy a másik barátja, vagy a férje, vagy a felesége, akkor mit fog csinálni, amikor jönnek a nehézségek? Mert megmondta Isten jó erőre, hogy nekünk az ő gyermekeinek örökké való értékekre kell építkeznünk, és örökké való értékeket kell összegyűjtenünk. Jézus azt mondja, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Tehát örökké való értékeket kell gyűjtenünk, és ezek az örökké való értékek szellemi értékek. Mert a szellemi értékek az örökké való értékek. És hogyha ezekre építjük az életünket, pontosabban inkább úgy mondom, ha Jézus Krisztusra építjük az életünket, és erre rá építjük még az örökké való értékeket, amiket Istentől kapunk, akkor azt mondja Jézus, jöhet a vihar, jöhet az árvíz, jöhet bármi, nem fogja megingatni a házat, tehát az életünket, mert az kősziklára van építve. A mi kősziklánk Jézus Krisztus. Rá kell építeni az egész életünket. Minden olyan érték az elkövetkezendő időkben, amely mulandó, elmúló és nem örökkévaló érték, minden ilyet Isten meg fog próbálni. Én meg vagyok győződve erről. És egyre több emberrel találkozom, akivel anélkül, hogy összebeszéltünk volna, mind ugyan ezekről a dolgokról beszélnek, ez foglalkoztatja őket, és elmondják sokan mostanában, hogy tegnap a reggel is, már korán reggel 7 órakor találkoztam néhány barátommal, és együtt imádkoztunk, és ők is elmondták, hogy nagyon érzékelik azt, hogy most ez az időszak van, és Isten ezt az időszakot fogja elhozni. Ha már ennyien érzékeljük, akkor nagyon merésznek kell lenni annak, aki azt mondja, hogy hát itt nem Isten szól. Ezért, testvéreim, drága barátaim, úgy hiszem, és úgy érzékelem a Szentlélek által, hogy Isten azt kéri tőlünk, már annyiszor kérte tőlünk, és újra kéri tőlünk, hogy a szellemi értékek felé forduljunk, az örökkévaló értékek felé forduljunk, Isten felé forduljunk. Istent keressük, Isten legyen az első az életünkben. Ha Isten az első az életünkben, akkor azok a nehézségek, azok a próbák, akadályok, vagy akár üldöztetés, ami el fog jönni, amit Isten megenged, az el fog jönni. Tehát mindezek a dolgok, amik el fognak jönni, nem fognak tudni megingatni bennünket, és kitéríteni a hitünkből, hogyha valóban Istennel egy nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. Nem szeretem ezt a szót, de mégis ezt kell mondanom. Én azt érzékelem, hogy Jézus Krisztus nem mást akar, mint el akarja varázsolni a szívünket. Azt akarja, hogy igazán szerelmesek legyünk belé. Jézus Krisztus azt akarja, hogy az énekek éneke, ami meg vagyok róla győződve, hogy az a házastársi kapcsolaton keresztül az ember és Istennek a kapcsolatát akarja szimbolizálni az énekek éneke. Isten azt akarja, hogy az énekek éneke beteljesedjen az életünkben. Hogy az Istennel való csodálatos, szerelmes közösséget naponta megéljük. Hogy bár igen, a külső ember megromlik, de a belső ember naponta megújul. És azt mondja a Róma levél 5. fejezetének az 5. verszaka, hogy Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által. Tudjátok, amikor az ember szerelmes, olyan, mint én, vak, nem lát. De Jézus Krisztus nem akarja, hogy mi vakok legyünk. Akkor nyílik meg igazán a te szemed, amikor őt meglátod, amikor őt megismered. Akkor szélesedik a horizont, nem tudom, hogy jól mondom-e. Akkor igazából akkor fogsz távolba látni. akkor fogod meglátni a perspektívákat az életedben. Akkor fogod meglátni, hogy mi a te életednek az értelme, mi a te életednek a célja. Pontosabban nem mi, hanem ki, mert ez Jézus egy személy, amikor őt meglátod, akkor egyszerűen megolvad a szíved. Ha úgy igazán meglátod az Urat, ha úgy igazán átéled a vele való szerelmes kapcsolatot, megolvad az ember szíve ilyenkor. És tudjátok, a Szentlélek, sokszor beszélünk a Szentlélekkel való betöltekezésről. Fú, Szentlélekkel való betöltekezés. Én is nagyon híve vagyok ennek, és nagyon szeretem a karizmatikus élményeket. De a karizmatikus élményeket azért akarja adni Isten, hogy azok közelebb vigyenek bennünket ő hozzá. Nem azért, hogy elmondhassuk, hogy volt egy karizmatikus élményem, mert ez önmagában nem jelent semmit. De ha a karizmatikus élmények közelebb visznek bennünket Istenhez, már pedig közelebb kell, hogy vigyenek, az ige felé fordítanak bennünket újra, és újra azt látjuk, hogy Isten egyre jobban úrrá lesz a mi szívünk fölött, akkor én az az imám, hogy Isten adjon karizmatikus élményeket. Töltsön be bennünket a Szentlélekkel. Legyenek proféciák, működjenek a Szentlélek ajándékai. Nyelvek ajándéka, gyógyítás, kegyelmi ajándékai, ismeretnek az ajándékai, egyéb más dolgok. Azért, hogy Krisztus neve felmagasztaltasson. És azért, mert nagyon sokszor Istennek a szerelme, szeretete konkrétan sokszor a Szentlélek ajándékain keresztül árad ki. Az Úr, csak is az Úr, senki nincs olyan, mint Jézus. Egy kiáltás van az én szívemben, hogy értsétek meg, értsük meg. Nem lehet senkit Isten fölé emelni, senkit és semmit. És ezekben az időkben erre nagyon nagy hangsúlyt kell tennünk. Újra át kell értékelnünk az életünket. Az értékeinket fel kell cserélnünk olyan helyeken, ahol esetleg az életünknek olyan területein, ahol nem Jézus volt az első, hanem más értékek voltak az első helyen, divat vagy akármi más, ezt mindenki tudja a saját életéből. Át kell értékelnünk a gondolkodásmódunkat, az életünket, át kell cserélnünk az értékeinket, és Istent kell első helyre tenni az életünkbe. Nagyon sok keresztényt ismerek, sajnos, ez fáj a szívem, de ki kell mondanom, sok keresztényt ismerek, akik elmondják, hogy nem érzékelik és nem tapasztalják Isten jelenlétét. De miért nem? Volt szerencsém belelátni néhány embernek az életébe is, akikről kiderült, hogy azért, mert a világi dolgokat sokkal fontosabbnak tartják, mint Istennek a jelenlétét. És a Szentlélek a világgal nem vállal közösséget. Az életünk egyetlen egy területén sem. Azt mondja Jézus, a világ nem fogadhatja be a Szentlélket. Az életünknek az a része, amely világi uralom alatt van, az életünknek az a része szintén nem fogadhatja be a Szentlélket. Ezért teljesen el kell fordulnunk a világtól ahhoz, hogy a Szentlélek teljességét meg tudjuk kapni Istentől. Ez az első dolog. Ne csak vallásosak legyünk, mint Poncius Pilátus, meg éppen ma olvastam otthon, megfeszítették Jézust, és nagyon ravasz volt ez az ember, odahozatott magának vizet, és azt mondja, én ártatlan vagyok, megmosom a kezeimet, de azért ugyanúgy átadta Jézust a római katonáknak. És nagyon sokszor lehet látni ilyen vallásos, kegyes cselekedeteket, hogy emberek mossák a kezeiket, hetente egyszer csinálnak egy lelki ki- és bemosakodást, de ugyanúgy tolvajok, hazudozók, lopók, csalók, paráznák, mint amilyenek voltak eddig is. És Isten azt akarja, hogy ne legyünk ilyenek, hanem igazából őt szeressük. A második nagyon fontos dolog. Ezt talán úgy lehetne elmondani, hogy a második fontos dolog, amit az utolsó időkben meg kell élnünk, hogy ne zárd dobozba Istent. Hidd el. Ez azért tudom, másképp nem tudom megfogalmazni, de meg fogjátok érteni, hogy mire gondolok. Hidd el azt, hogy Isten korlátlanul Úr. Hidd el azt, hogy Istennek természetfeletti ereje és hatalma van. Ne zárd korlátok közé, dobozba, keretekbe, a saját életedben sem Istent. Az apostolok cselekedetei 7-es fejezetben, ugye a 44-es verszaktól olvasunk arról, ahogy István folytatja a védő beszédét, és mondja, hogy a bizonság sátorát, amelyben ugye akkor Istennek a jelenléte érezhető volt, Mózes megépítette, aszerint, ahogy azt az Úrtól látta. Ezt bevitték az ígéret földjére, ugye amikor megtörtént a honfoglalás, Józsué vezetésével bevitték, és nagyon sokáig ez a bizonyság sátora volt jelen, és ebbe a sátorba kellett az embereknek legalább egy évben egyszer vagy kétszer felmenni ahhoz, vagy elmenni ahhoz, hogy Istennek a jelenlétét megtapasztalják. Ugye később olvassuk, hogy Dávid fia, Salamon megépítette a templomot. És a jeruzsálemi templom 3 részből állt, a pitvarból, a szentélyből, és a szentek szentjéből, és a szentek szentjében volt az Úrnak a ládája. A főpap is csak egy évben egyszer mehetett be a szentek szentjébe. A zsidó emberek, amikor felvonultak, elmentek a templomba, akkor ők bemehettek ugyan, de nem a szentek szentjébe, oda nem mehettek be, de bemehettek a templom területén belül, és ott imádkozhattak, és ott érzékelték is, és át is élték Istennek a jelenlétét. De megmondta világosan Isten, és István is idézi ezt az igét, hogy milyen házat akartok építeni nekem? Hát a menny az én királyi székem, és a föld az én lábamnak zsámolya. Én mindenütt jelenlévő, és mindenható, mindent látó, és mindent tudó Isten vagyok. Pál apostol is megmondta a görögöknek, mikor beszélt, azt mondja, a ti költőitek is azt mondják, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Teljesen a Szentlélek, Isten körülvesz bennünket. Ez akkor is így van, ha ezt nem veszük észre. Na most, a zsidóknál az volt a probléma, hogy ők úgy gondolták, hogy van a templom, ott meg lehet tapasztalni Isten jelenlétét, és a templomon kívül sehol máshol. És amikor megjelent Jézus, aki nem annyira a templomra összpontosított, hanem sokkal inkább arra, hogy az atyát szellemben és igazságban kell imádni mindenütt és minden helyen, mert Isten ilyen imádókat keres, tehát így egy hegy tetején is ugyanúgy lehet Istent imádni, mint lenn a pincében. Mert úgy azt szentileg mindenütt jelenlévő Isten. A zsidóknak ez teljesen új volt, és ezt nem tudták hova tenni. Jézus nagyon sokszor mindennek elmondták, mert egyszerűen nem tudták elfogadni ezt őtőle. De mikor kiáradt a Szentlélek pünköskor, akkor a Szentlélek is teljesen ugyanerről tett bizonyságot. Értitek, hogy mire gondolok? Ugyanerről tett bizonyságot a Szentlélek is, és amikor István elkezdett ezekről beszélni, akkor megint ő is szembe került a zsidókkal, a farizeusokkal, a főpappal, mert nem értették, ezek az emberek szintén nem értették, hogy miről van szó. Nem értették azt, hogy arról van szó, hogy Isten nem templomokat, nem épületeket keres, hanem azt akarja, hogy mi legyünk az ő temploma. Mi a gyülekezet, Isten népe. Hát ez annyira csodálatos. Nem értették meg a zsidók, és azt gondolták, hogy ez az ember káromlás szól a templom ellen. És amikor arról beszélt még ráadásul, hogy ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű, fülű emberek, mindenkor elleneszegültök a Szentléleknek. Hát üldözték atyáitok a prófétákat, és ti, akik angyaloktól kaptátok a törvényt, hát hogy lehettek ennyire engedetlenek? Na ez kellett még nekik. Erre aztán nagyon idegesek lettek. Kedves testvéreim, úgy érzem, hogy Isten azt mondja neked és nekem és mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus nem csak itt a gyülekezetben Úr egy héten egyszer, hanem mindenütt és minden helyen, a te hétköznapjaidban is Úr akar lenni Isten. Ezért a második fontos dolog ezekben az utolsó időkben, hogy hidd el azt, hogy Isten mindenütt Úr, ne zárd dobozba Istent. Ezen azt értem, hogy ne gondold azt, hogy csak Isten, csak itt a gyülekezetben az Úr, csak akkor tapasztalod meg, ha eljössz a gyülekezetbe, csak akkor tapasztalod meg, ha valaki ráteszi a kezét, csak akkor tapasztalod meg, hogyha itt valahol tartatok egy kis közösséget, vagy egy házi imaórát. Nem! A hétköznapokban is Úr Jézus Krisztus természetfeletti módon, erővel, hatalommal, és bármikor meg tud jelenni az ő szentségével, és az ő teljes valóságával, és az ő jelenlétével. Ne korlátozzuk be a Szent Lelket! Ne, mert a saját életünkben be tudjuk korlátozni. A saját életünkben igenis sajnos, mivel szabad akaratunk van, meg tudjuk tenni azt, hogy elmondjuk a Szentléleknek, innentől idáig munkálkodhatsz, de a többi helyen nem. Mert meg van írva, meg mi megterveztük, összeállítottuk a mai programot, és ehhez tartani kell magunkat. De a Szentlélek természetesen azt akarja, hogy hát állíts össze egy programot, meg fontos az, hogy ne szálljunk el, tehát maradjunk normális, természetes emberek, de Isten azt várja tőlünk, hogy azt engedjük meg neki, hogy a természetes életünkben megnyilvánulhasson a természet feletti Isten ereje, Isten hatalma, Isten személye. Rick Joyner azt mondja, és nagyon-nagyon ezt érzem, hogy beletalált a közepébe. Isten azt akarja, hogy mi valóban normális emberek és természetes emberek legyünk. Sokkal normálisabbak és sokkal természetesebbek, mint eddig bármikor, de attól leszünk mégis másak, hogy a természetes életünkben benne lesz a természet feletti, benne lesz Isten, Jézus Krisztusnak a személye, és így mi, Isten gyermekei, egy hídat képezünk a természet feletti és a természetes világ között. Isten nem akarja, hogy szélsőségesek legyünk olyan értelemben, hogy van olyan ember, aki annyira szuperszellemi, állandóan csak a mennyben jár, de van olyan ember, aki meg annyira extra természetes, hogy állandóan csak a földön jár. De mind a kettő igaz, hogy a lábunk a földön, de a szívünk a mennyben. Halleluja! És Isten azt akarja, hogy ez a második fontos dolog is be legyen töltve az életünkben, hogy higgyük el, hogy Jézus Krisztus Úr mindenütt és minden helyen. Nem csak a templomban, és nem csak úgy, ahogy a zsidók gondolták, vagy nem csak úgy, ahogy mi gondoljuk nagyon sokszor, hogy igen, a gyülekezetben Isten szól hozzá. De nem csak a gyülekezetben akar Isten szólni, a buszon, a vonaton, a villamoson, otthon, a konyhában, evés közben, vagy mikor alszol, vagy mikor a barátaiddal beszélgetsz, azt mondja Jézus, 2-3-an összejöttök a nevemben, ott vagyok közöttetek. Hogyha összejössz emberekkel, és lehet, hogy nem imádkoztok, de az Úrról beszélgettek, és a beszélgetésetekben az Úr neve felmagasztaltatik, akkor Jézus jelen van már. Abcsel 6-ban olvassuk. István diakonusról szintén el lehetett mondani, hogy ő aztán abszolút elhitte, hogy Jézus Krisztus mindenütt és minden helyen Úr. Amikor kiválasztották őt is, hogy beállítsák a diakóniai szolgálatban, azt mondja Isten ígéje, tele volt hittel és szentlélekkel. Következő verszakokban azt olvassuk, tele volt bölcsességgel. Megint egy másik verszakban azt olvassuk, tele volt erővel. Az Abcsel 6-ban nagyon sok verszak őről a szól. Mert ez az ember 4 dolog volt jellemző rá. Tele volt hittel, szentlélekkel, erővel és bölcsességgel. És nekünk keresztényeknek mind a 4-jel kell rendelkeznünk. Hinnünk kell az Úrban. Bíznunk kell a mi Istenünkben, aki szeret bennünket, szerelmes belénk annyira, hogy az életét adta értünk. Telve kell, hogy legyünk Szentlélekkel, folyamatosan. Rendelkeznünk kell Istennek az erejével. Én meg vagyok győződve, hogy nagyon sok nehézséget Isten ereje által fogunk átvészelni. Úgyhogy működni fog a hit ajándéka, és átmegyünk azokon a próbákon. Mint ahogy a Péter kijött a börtönből, ott is a hit ajándéka működött, amikor megnyíltak az ajtók, Isten cselekedett, vagy mikor Pálék imádkoztak, és leestek a bilincsek. Ez is a hitnek egy ajándéka volt. Ez egy természetfeletti hit. Ez nem az az általános üdvözítő hit, ami szintén természetfeletti hit egyébként, hanem az a hit, ami úgy a tapasztalatok szerint hirtelen megtölti az embernek a bensejét, amely Istentől származik, ez a fajta hit, és az ember egyszerűen képes egy pillanat alatt ráérezni arra, hogy itt van az Úr, és most ebben a pillanatban meg fog segíteni engem. És Isten Olyan embereket vár, olyan embereket keres, akik feltétel nélkül bíznak benne. Feltétel nélkül bíznak benne. De azokat az embereket Isten bármin keresztül tudja vinni. És a bölcsesség a negyedik dolog. Bölcsességgel is rendelkeznünk kell. A különféle helyzetek megoldásában, vagy abban, hogy hogyan beszéljünk az emberekkel, vagy abban, hogy hogyan tudjunk úgy viselkedni bizonyos helyzetekben, hogy ne kelljen kompromisszumot kötni a világgal, de ugyanakkor mégse egy ilyen elszállt, elvetemült fanatikusok legyünk a világ szemében, hanem lássák azt, hogy olyan normális emberek vagyunk, akikhez nyugodtan fordulhatnak, sőt, ráadásul ezek az emberek hisznek Istenben. És tudjátok, Isten az egyetlen egy alternatíva az emberek számára. Ha mi ezt igazából be tudjuk mutatni, ezt az alternatívát, akkor az emberek meg fognak térni. De nem úgy, hogy az evangéliumot cicomázzuk, és megpróbáljuk körítésekkel becsomagolni, akár úgy, hogy a sikerevangéliumot, prosperitás evangéliumát hirdetjük, vagy akármilyen más evangéliumot, hogy az emberek számára ez vonzó legyen, hanem miről beszél Pál apostol? Semmi másról nem akarok tudni, és semmi más nem akarok hirdetni, csak a Krisztust. Filip evangélista, amikor lement Szamariába, nem olvassuk, hogy miről prédikál, csak egyet olvasunk, Krisztust hirdette. Az evangéliumot hirdette, amelyben Jézus Krisztus a középpont. És az embereknek az evangélium kell, nem a más evangélium, hanem az evangélium, az igazi evangélium, amit igenis kompromisszumok nélkül kell hirdetni. Ebben nem lehet kompromisszumot kötni, sem az emberekkel, sem az ördöggel, hogy megpróbáljuk elfogadtatni az evangéliumot, hogy ne bántsanak minket annyira, és fogadjanak be bennünket az emberek. Nem. István sem ezt tette. Ha ezt tette volna, nem tudta volna őt a Szentlélek ilyen módon használni. Mert azt mondja róla Isten igéje, nem csak azt mondja róla, hogy tele volt hittel, Szentlélekkel, erővel és bölcsességgel, hanem azt is, hogy nem tudtak ellenállni neki a zsidók, és jelek és csodák követték az ő szolgálatát, mert az evangéliumot hirdette. És az evangéliumot jelek követik. Nem, igen, az van az igében, hogy akik hisznek, azokat jelek követik. De én azt mondom, hogy hiszem azt, hogy ezt úgy is el lehet mondani, hogy nem minket követnek a jelek, hanem a hirdetett tiszta igét, a tiszta evangéliumot. Amit ha felemelnek, amit ha hirdetnek, akkor követheti ez például a legnagyobb csoda, ami maga a megtérés. Én nem látok a megtérésnél nagyobb csodát most jelenleg. Én úgy gondolom, hogy ha én meggyógyulnék, az se lenne most nagyobb csoda, mint az, hogyha itt valaki megtérne. A megtérés sokkal nagyobb csoda, mint akár az, ha én most itt meggyógyulnék. Lehet, hogy ez nagyon látványos lenne, de Istennek más a mércéje. Mert sokszor, ami nekünk látványos, az Isten előtt nem látványos. És sokszor, ami nekünk nem látványos, Isten előtt pedig az a látványos. Nagy különbség. A harmadik fontos dologról szeretnék beszélni. Harmadik fontos dolog. Ezekben az utolsó időkben legyen mennyei látásod. Azt mondja Isten igéje az Ószövetségben. Látás nélkül elvadul, elvész a nép. A személyes életünkben is higgyétek el, hogy ugyanez nagyon is igaz. Ha nincs látásunk, nincs Istentől való célunk, küldetésünk, vagy akár nem küldetésre gondolok itt csak, hanem egy mindent átfogó látásról, amit Isten ad az egész életünkre nézve. Például azt, hogy elhívott bennünket, hogy a vele való közösségben éljük le az egész életünket. Hogy papok és királyok legyünk. Papok, akik szüntelenül bemennek Isten jelenlétébe. És királyok, akik az ima ereje által gyakorolnak hatalmat. Természetfeletti módon, Isten szerint és Isten szellemével. És ami a legfontosabb, hogy közösségben legyünk Istennel. Én úgy gondolom, hogy ez minden embernek erről szól az elhívása. Ehhez nem kell nagy szolgálónak lenni, ezt idézőjelbe teszem. Ehhez nem kell prédikátornak lenni. Ehhez nem kell ige hirdetőnek lenni. Nem kell apostolnak, prófétának lenni. Mert a mennyben nem az fog engem bevinni, hogy én ige hirdető vagyok-e vagy sem, hanem a mennyben az fog bevinni, hogy hűséges voltam-e Istenhez vagy sem. hogy volt-e Istennel szoros közösségem, vagy sem. És ilyen módon nagyon sok ember, aki lehet, hogy a mi szemünkben ugyan nem olyan nagy ember, de nagyon szerette az Urat, és közösségben volt az Úrral egész életében, ezeket az embereket Isten fel fogja magasztalni a mennybe. És nagyon sok embert, aki meg lehet, hogy mi úgy láttuk, hogy ők a nagy emberek, ők a nagy sztárok, a nagy felkent szolgálók, és lehet, hogy Isten azt fogja nekik mondani, hogy távozzatok tőlem, nem ismertelek benneteket. Tehát nem voltam közösségben soha veletek, mert nem kerestétek az én jelenlétemet, az én akaratomat, az én orcámat. Csak az én kenetemet akartátok. Az ismerni szó a Bibliában azt is jelenti, hogy közösségben lenni azzal a másik féllel. Az ismerni szó sokkal többet jelent, mint amit mi tulajdonítunk ennek a szónak. Ha én igazán ismerek valakit, akkor az azt is jelenti, hogy valamilyen módon van egy jó közösségem, egy jó kapcsolatom azzal a személlyel. És Isten azt akarja, hogy mi igazán ismerjük őt, hogy legyen egy nagyon jó közösségünk vele. Én úgy gondolom, hogy ez a mennyei látás már elég ahhoz, hogy valaki rájöjjön arra, hogy az élete nem céltalan, ha Jézus Krisztus áll az első helyen az életében. Ezen kívül ad még Isten mennyei látásokat a küldetésre nézve, vagy egyéb más, az életének egyéb más területére nézve. És figyelj, ezek a mennyei látások átsegítenek téged a krízis helyzeteken. Szerintetek, ha István, persze, elmondtam, ha nem szerette volna az Urat nagyon, nem bírta volna ki a megkövezést. De itt hadd menjek tovább. Mert rendben van, szerethette ő az Urat, és szerette is. De mivel szerette az Urat, ma az emberek ezt az alkohollal vagy a kábítószerrel próbálják behelyettesíteni, így próbálnak elmenekülni a problémáik elől. De ez pótmegoldás. Ne ebbe menekülj bele, hanem menekülj bele az Úr jelenlétébe. Tehát Isten adott egy mennyei látást Istvánnak, amikor ő elmondta, hogy íme látom Istennek a dicsőségét, és látom Jézus Krisztust az Atya jobbján állni, nem is ülni látta, hanem állni. Lehet, hogy Jézus felállt Istvánnak a tiszteletére, mert ő volt az első mártír, akinek meg kellett halni a Krisztusért. Ez csak feltételezés, nincs benne az ígében. De érdemes ezen elgondolkodni. Állni látta Jézust. Ez a látvány, ahogy látta magát az Urat, nem csak egy karizmatikus élményt élt át, magát az Urat látta. Ez egy olyan erőt adott neki, hogy a megkövezés pillanatában sem fordította el a tekintetét Istenről. A Mártírok oszlopa című könyvben rengeteg ilyen történetet lehet olvasni, hogy amikor embereket kivégeztek, olyan átélésük volt Istennel, amely szükséges volt ahhoz, hogy azokat a nehézségeket, ha fájdalmak árán is, de kibírják. Én ezt érzékelem, hogy az utolsó időkben szükséges az, hogy mennyei látásunk legyen, és hogy az életünknek minden helyzetében meglássuk az Urat. Ha hétköznapi dolgokban is meglássuk az Urat, való betöltekezésünknek a fő célja, akkor meg is adja Isten. Mert ezért kell Istennel még közelebb és még nagyobb átéléseket megélni és átélni, hogy őt még jobban megismerjük. Ezért kell az igével is táplálkozni, elmélkedni Isten igéről. Ezért kell imádkozni is. És ezért kell végrehajtani Istennek az akaratát is, hogy a saját egyéni életünkben minél jobban megismerjük őt. Ez annyira csodálatos, ez annyira gyönyörű, ez annyira kibeszélhetetlenül nagyszerű, hogy ezért érdemes mindent feladni. Érdemes mindent átadni Istennek. Érdemes letenni a terheket, ahogy egyszer egy testvér itt prédikált erről, hogy le kell tenni a terheket. Érdemes, érdemes, mert az Úr nagyszerű. Az Úr csodálatos, az Úr mindent megér, még mindennél többet ér az Úr. Megéri az, hogy az Urat kövessük, megéri az, hogy az Úrért megalázzanak, az Úrért kicsúfoljanak bennünket, megéri, az Úrért mindent megéri, higgyétek el. És azt akarja az Úr, hogy vegyünk mennyei látást. Egy testvér elmesélte nekem, hogy az ő nagypapáját, mikor a II. Világháborúban megverték, összeverték a katonák, valahol itt Magyarországon, akkor nagyon elkeseredett, és azt mondta, hogy hát uram, hát ez rettenetes, én nem bírom ezt ki. És akkor teljesen nyitott szemmel látott egy nyílt látomást, és látta a megfeszített Krisztust. És ez a látás egy olyan erőt adott neki, hogy rájött arra, hogy mindaz, amit ő átél, az semmi ahhoz képest, amit Jézusnak kellett átélni a kereszten. És amikor erre rájött, hogy Jézusnak sokkal nagyobbak voltak a szenvedései, ez egy akkora erőt adott neki, hogy a további nehézségeket is ki tudta bírni. Nagyszerű! Hát az Úr annyira csodálatos! Testvéreim, egy akkora kiáltás van a szívemben, hogy értsük meg azt, amiről szó van. Néhány évvel ezelőtt, a megtérésem utáni időkben volt egy nagyon nehéz időszakom. Volt egy olyan nehéz időszakom, amikor egyszerűen az ördög elhitette velem azt, hogy én nem leszek soha jó keresztény. És egyszerűen eljutottam oda, hogy azt mondtam, hogy Uram, én úgy gondolom, hogy csak egy kolonc vagyok a nyakadon, csak egy szemét vagyok a kezedben. Hagyjuk ezt az egészet, nem tudlak tovább követni. És képzeljétek el, hogy volt egy fiú, aki akkor lakott nálunk albérletben, aki előtte lévő hónapokban meg is tért az Úrhoz, mikor hozzánk került az albérletbe, és amikor néhány hónappal később látta ezt a vergődésemet, nem tudta hova tenni. Annyi nehézségem volt azokban az időszakokban a családi életben is. Apukám is beteg volt, hónapokon keresztül kórházban volt olyan, hogy élet és halál között volt. A gimnáziumban jártam, akkor voltam első osztályos, a gimnáziumban állandóan csúfoltak, megvetettek, hol a hitem miatt, hol a vakságom miatt, szóval egy nagyon nehéz időszak volt. Otthon is szinte egyedül éreztem magam, és egyszerűen eljutottam oda, hogy Uram, nem tudom, nem tudlak tovább követni, nem tudom tovább csinálni. Nem tudom tovább. Tudjátok, az történt, hogy itt merült ki az emberi erő. Itt lett vége az emberi erőnek. Én akkor nem tudtam, hogy jön Isten, és természetfeletti módon beavatkozik az életembe. Egyik este, mikor ilyen nagyon nehéz szívvel feküdtem le, és úgy voltam vele, hogy Uram, vége, nem tudlak tovább követni téged, és lehet, hogy a pokolba fogok kerülni. Elaludtam, és azt álmodtam, hogy a mennyben voltam. Én nem mondom azt, hogy a mennyben voltam, csak azt mondom, hogy ezt álmodtam, hogy a mennyben voltam. És találkoztam Jézussal, és feltűnt, hogy egy ilyen hosszú földig lógó ruhában volt Jézus, és ült egy széken, és ott térdeltem a lábai előtt, és átölelte a vállamat, vagy a nyakamat, és egy olyan érdekes, hogy nem láttam álmomban sem, de egy olyan békességet éreztem, és egy olyan gyönyörű zenét hallottam, hogy egyszerűen én nem tudnám visszaidézni azt a dallamot a fejemben. És ez döbbenetes volt. Nem lehet leírni, hogy milyen volt. Ami a legfontosabb volt, amit el tudnék mondani, az maga a békesség volt, ami Jézusnak a személyéből áradt. Nem érzékeltem olyan hatalmas nagy dolgokat, mint ahogy sokan mondják, hogy ilyen látomás, olyan látomás. Nem volt semmi. Csak egyszerűen ott térdeltem álmomban Jézusnak a széke előtt, és egy olyan békesség áradt rám, hogy úgy éreztem, hogy olyan jó lenne mindig itt lenni. És akkor hallottam egy hangot álmomban, és azt mondta az Úr, hogy vissza kell jönnöd. És akkor éreztem, hogy jövök le a földre, és egyszer csak felébredtem. És felébredtem, és kiugrottam az ágyból, hogy mi történt velem. És akkor volt reggel 6 óra. Ha valaki ismer engem, az tudja nagyon jól, ha engem reggel 6-kor felébresztenek, nem hallok, nem látok semmit az álmosságtól és a homálytól, de akkor úgy kiugrottam az ágyból, és neki kezdtem imádkozni. El is felejtettem már azt, hogy milyen nehéz volt a szívem előtte való nap, és ami nagyon feltűnt, hogy olyan friss voltam, nem voltam álmos, semmi bajom nem volt, még csodálkoztam, hogy mi történt velem. És az elkövetkezendő napokban egy ige jutott eszembe, hogy tudjátok, van az az ige, hogy az embernek a dicsősége olyan, mint a fűnek a virága, hogy jön, aztán kiszárad. És akkor ezt párosítottam azzal, hogy viszont Istennek a dicsősége soha nem múlik el, és örökké való. És annyira ez az élmény, amit Isten adott nekem, annyira elfordította a szívemet a nehézségeimről, és a világnak a dolgairól, hogy egyszerűen napokig nem tudtam napirendre térni emiatt, és egyszerűen újra és újra ez járt az eszembe, hogy mi történt velem, jó lenne oda visszamenni, jó lenne azt újra átélni, de nem is ez a legfontosabb. A legfontosabb, jó lenne azzal a személlyel újra találkozni, akiből áradt az a békesség rám. Ha egész örök életemben csak ott érdelnék előtte, még az is jó lenne, nagyon jó lenne, az lenne a legjobb, annál jobb nincs is, csak az ő lábai előtt. És akkor néhány nap után már nem bírtam tovább, és felkiáltottam, és azt mondtam, Istenem! Uram, bocsáss meg nekem, és én szeretnék most már mindent feladni. Bocsáss meg, hogy emberi erőködésből követtelek téged. És szeretnék mindent feladni azért, hogy téged igazán megismerjelek. Nem fontos semmi, sem a szolgálat, sem az, hogy hány embernek tettem bizonyságot, sem az, hogy csúfolnak, vagy nem csúfolnak, vagy szeretnek, vagy nem szeretnek, befogadnak, vagy nem fogadnak be az emberek. Az a lényeg, hogy téged megismerjelek, mert te olyan nagyszerű vagy, te olyan hatalmas vagy, te olyan gyönyörű vagy, te olyan csodálatos vagy, hogy érdemes lemondani mindenről, csak azért, hogy téged megismerjelek, Uram. És attól kezdve voltak nehézségeim természetesen, és vannak nagyon gyakran, szinte majdnem minden héten, de eszembe nem jutott az, hogy nem tudom tovább követni az Urat, mert megértettem azt, hogy Isten adott mennyei látást, és a krízis helyzetekben ad mennyei látást, és megértettem azt, hogy nem az én erőmből, mert nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én szellemem által, mondja az Úr, tudom követni az Urat, kegyelemből, és az, hogy most itt állok, ez is kegyelemből van, mert Isten nélkül én egy nagy rakás, gyenge, szerencsétlenség lennék, de Istennel együtt hatalmas vagyok, mert azt mondja Dávid, Istennel még a kőfalakat is átugrom. Istennel együtt, nem Isten nélkül, meg nem úgy, hogy Isten, meg plusz még én mellette, hanem Istennel együtt. És testvéreim, szükséges, hogy kapjatok mennyei látást. És figyelj, lehet, hogy odajössz, és azt mondod, ó, én nem kaptam mennyei látást, én csak egy igét kaptam. Hát az is mennyei látás! Ha egy igét kapsz a bibliaolvasás közben, vagy egy benyomást, egy intuíciót kapsz az Úrtól, vagy valami gondolatot, ami érzed, hogy ez az, ami kell, ez az, ami átsegít most ezen a nehézségen, akkor neked már van mennyei látásod. És a mennyei látás átvisz téged, mert nem kell nagy élményeket átélned, hogy mennyei látásod legyen. Csak keresd az Urat, és ad neked igét, ad neked proféciát, vagy azt, amire tényleg szükséged van. És átvisz a nehéz helyzeteken. És ezekben az utolsó időkben szükség van ilyen mennyei látásra, hogy átmenjünk a nehéz helyzeteken. Mert ez a mennyei látás volt az, ami Istvánt is segítette a megkövezésnél. Befejezésképpen, mindjárt befejezem, ne féljetek. Negyedik dolog. Dicsőség Istennek. Negyedik dolog. A negyedik dolog, amit meg kell élnünk, át kell élnünk ezekben az időkben, hogy egy imádkozó életet éljünk. Amikor Istvánt megkövezték, nem azt mondta, hogy legyetek átkozottak. Egyszer hallottam egy keresztény, hát ő magát kereszténynek nevezi, emberről, és ő azt mondta, hogy nekem Isten minden imámat meghallgatja. És akkor visszakérdeztem, és hogyha a zöldséges neked rohadt paradicsomot ad, és te elkezdesz fohászkodni, azt is meghallgatja az Úr? Mert Isten nem hallgat meg minden imát. Az átkozódást, a szitkozódást nem hallgatja meg Isten. Isten csak az olyan imákat hallgatja meg, amelyeket az ő szelleme ihlet. És amikor István apostol azt mondta, hogy Uram, először imádkozott magáért, vedd magadhoz az én lelkemet. Nem kezdett megijedni, hogy hú, most mi lesz velem. Lehet, hogy megijed, de tudta nagyon jól, az Úr kezében van az életem. Ezután elkezdett imádkozni az ellenségeiért. Uram, bocsáss meg nekik, ezt ne tulajdonítsd nekik bűnül. Na ez az az ima, ami kedves Isten előtt. Ez az az ima fajta, ami kedves Isten előtt. Nagyon sokszor mi keresztények úgy imádkozunk, hogy áldj meg Uram engem, én, tölts be engem, szabadíts meg engem, gyógyíts meg engem. De olyan jó lenne, hogyha legalább odáig tudnánk eljutni, hogy áldj meg minket, vagy áldj meg őket, Uram. Szabadítsd meg őket, töltsd be az ő szükségeiket. Tudjunk másokért sírni, másokért közbejárni, tudjunk, ha kell, a Szentlélek által vajudni másokért. István betöltötte ezt a feltételt a megkövezésnél is. Akkor is belépett a papi szolgálatba, abban a nehézségben is. Belépett a közbenjárói szolgálatba. Az utolsó időkben, hidd el, ezekben a nehézségekben Isten nem azt akarja, hogy világi módon keressünk magunknak megoldásokat, hanem azt akarja, hogy a nehézségekben is beálljunk a papi szolgálatba, beálljunk a közbenjárás szolgálatába, beálljunk az imádkozás szolgálatába. Testvéreim, szükséges dolog, és valóban ez van is ilyen, hogy amikor az emberen megnyugszik az imádkozásnak a szelleme, az imádkozásnak a lelkülete, akkor teljesen más módon imádkozik az emberekért, vagy a környezetéért, vagy országokért, nemzetekért, mint előtte. Egyszerűen a saját életemből is tapasztalom, amikor az imádkozás szelleme megnyugszik az életemen, és érzem, hogy a Szentlélek által járok közben emberekért eltűnik a közömbösség belőlem. És meglepődök, hogy hogyan, de tudok sírni emberekért, pedig nekem nagyon kemény a szívem, még most is sajnos. De tudok sírni emberekért, amikor a Szentlélek rám száll, és egyszerűen érzem, hogy itt már nem én rólam van szó. Itt már nem én imádkozom. Itt már én teljesen le vagyok írva, dicsőség az Úrnak. Teljesen el vagyok felejtve, hanem itt már a Szentlélek imádkozik rajtam keresztül, természetfeletti módon. Úgyhogy hát használja a tagjaimat, a nyelvemet, a számat, fogaimat, hangképző szerveimet, de a Szentlélek csinálja ezt. Szentlélek imádkozik. Szükséges dolog, hogy az utolsó időkben ebbe beleálljunk, és kell, sokszor az imádságért is imádkozni kell. És kell, hogy az imádkozásnak a szelleme megnyugodjon az életünkön. Nagyon sokan bele nem gondolnak, hogy például mik történnek itt tőlünk néhány száz kilométerre. Lőnek, bombáznak Koszovóban, Jugoszláviában. Micsoda tömeges kivégzések vannak. És sok embernél eszébe nem jut az, hogy mekkora kegyelem az, hogy minket még elkerült ez a dolog. Mi azt gondoljuk, hogy mivel a NATO megvéd bennünket, meg mivel ilyen nagyszerű lehetőségeink vannak, politikai, gazdasági lehetőségek, ezért ez elkerül. Dehogy is, távol legyen, nem erről van szó. Isten kegyelme. Isten kegyelmétől van ez az egész. Hát a NATO, hát olyan, mint a nátszál, belekapaszkodsz, eltörik, átszúr. Ilyen volt Egyiptom is a zsidóknak. Mit akarunk mi a NATO-tól? Felejtsd el! Istenbe kell belekapaszkodni. Minden politikai helyzetre is csak Isten tud megoldást adni. És én meg vagyok győződve arról, például nekünk keresztényeknek van egy nagyon fontos feladatunk, hogy bemenjünk a belső szobánkba, imakamránkba, és a politikai helyzetekbe is beavatkozni szellemi módon, ima ereje által. Miért? Azért, hogy Isten akarata beteljesedjen, és az evangélium minden helyen hirdettessék. Egyedül ezért. Nem azért, hogy ne üldözzenek bennünket, persze fontos ez is természetesen. Én nem vagyok mazoista, hogy minél rosszabb, annál jobb. De meg nem azért, hogy mi nekünk előre lépéseink és érvényesülésünk legyen, hanem azért, hogy mindig olyan politikai helyzet legyen, amiben Isten akarata megvalósítható. És lesz is, mindig ilyen politikai helyzet lesz, még ha nehézségek lesznek, akkor is. Mert Isten a nehézségeket is jóra tudja fordítani és kovácsolni. Testvéreim, erről a négy dologról akartam beszélni. Első dolog, az utolsó időkben szeresd a te Uradat, Istenedet minden erőből. Ő legyen az első az életedben. Második dolog, hidd el, hogy Jézus korlátlanul Úr, és ne zárd keretekbe, korlátokba Jézust a te életedben sem, hanem Isten Úr akar lenni a hétköznapokban is. Harmadik dolog, vegyél mennyei látást az Úrtól, ami átsegít téged a nehéz helyzeteken, krízis helyzeteken, és a negyedik dolog pedig az, hogy imádkozzál, imádkozó életet éljél, és az engedd, hogy az imádkozásnak a szelleme megnyugodjon rajtad, mert az imádkozás is az az egyik dolog, amelyen keresztül még közelebb kerülsz Istenhez. Álljunk fel, testvéreim! és befejezésképpen imádkozzunk, és az az ima van az én szívemben, és ezért imádkozzunk közösen, hogyha egyetértetek velem, természetesen csak akkor, hogy azért imádkozzunk, hogy ez a négy feltétel megvalósuljon az életünkben. És azt szeretném nektek mondani, hogy mindaz, ami Istentől volt, azt tartsátok meg ebből a prédikációból, ami pedig nem Istentől volt, azt felejtsétek el. De úgy hiszem, hogy ez a négy dolog nagyon fontos, és imádkozzunk ezért közösen. Atyám, az Úr Jézus nevében adok neked hálát, és nagyon köszönöm neked a te kedves jelenlétedet. Nagyon köszönöm neked, Uram, azt, hogy valóban az a te akaratod, hogy Jézus Krisztus magasztaltasson fel a mi egész életünkben. Uram, én azért imádkozom most, mert érzem a szívemben, és ezért imádkozom minden közömbösségből hozzá ki bennünket. Minden közömbösség távozzon el erről a helyről a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Legyen megtörve ennek az ereje, legyen megtörve ennek a hatalma, a közömbösség, a közömbös magatartás, viselkedés, a langymelegség. Uram, kérlek a Jézus Krisztus nevében, hogy ne legyünk olyanok, mint azok az emberek, akiket hívtak a királyi mennyegzőre, és az ő hétköznapi teendőikre hivatkozva azt mondták, hogy nem megyünk. Uram, én menni akarok, Istenem! Én menni akarok a királyi mennyegzőre, menni akarok a báránynak a mennyegzőjére. És ezért kérlek, hogy a mi szívünket tedd olyanná, hogy teljesen te legyél az első a mi életünkbe. Az Urat szeressük mindenek fölött. Uram, kérem azt, hogy korlátlanul cselekedjél itt a gyülekezetben, és a mi személyes egyéni életünkben is. Uram, imádkozom azért, hogy adjál mennyei látást nekünk. Tudom, hogy lesznek emberek, Uram, akiket a mennyei látás fog kihozni a közömbösségből. Kérlek, Uram, hozzál mennyei látást az életünkbe. Hozzál kijelentéseket, proféciákat, Uram. Hozd el Istennek a beszédét számunkra, amely olyan, mint a sötétben világító lámpás. És Uram, kérlek, hogy az imádkozásnak a lelkülete, az imádságnak a szelleme nyugodjon meg a mi életünkben. Szentlélek, köszöntelek téged. Szentlélek, köszönöm, hogy azért vagy itt ezen a helyen, hogy Jézust felemeljed. Hogy Jézust felmagasztaljad, hogy Jézust megdicsőítsed. Szentlélek, kérlek, hogy oszd szét közöttünk a te ajándékaidat. Szentlélek, hozd el közénk a megtérésnek és a bűnbánatnak a szellemét, Uram. A megtérésnek és a bűnbánatnak a szellemét. A megtérésnek és a bűnbánatnak a szellemét. A Jézus nevében, kérlek, Szentlélek, kérlek, kedves Szentlélek, hogy látogass meg bennünket ezzel a kedves lelkülettel. Szentlélek, én köszönöm, hogy te egy alázatos személy vagy, te egy alázatos szellem vagy, és ezt az alázatosságot munkáld ki a mi életünkben. És Uram, a te erőddel munkálkodj közöttünk. Uram, én őszintén bevallom neked, a személyes életemben elmondhatom, de tudom, hogy elmondhatom többünk nevében. Bocsáss meg nekünk arra, hogy nem vagyunk készek még mindig arra, hogy a te erőd munkálkodhasson a mi életünkben. Bocsáss meg nekünk ezért, Uram. Bocsáss meg nekünk ezért, és kérlek téged, hogy tegyél valamilyen módon alkalmas eszközökké bennünket, és tedd azt, hogy készen legyünk Jézus Krisztusnak a napjára, megtisztítva, megtisztulva minden hamisságból és minden szeplőből. És Uram, köszönöm és hiszem, és köszönöm, hogy el fogod hozni az apostoli időket. Köszönöm, Uram, hogy meg fogsz látogatni bennünket a te jeleiddel, a te csodáiddal. Köszönöm, Uram, hogy ez munkálkodni fog ezen a helyen, és ez is bemutatja a te dicsőségedet. Uram, azért imádkozom, hogy ha lehetséges, valami módon megláthassam, és részesévé lehessek, és részesévé lehessünk ezeknek az időknek. Uram, köszönöm, 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 hogy te mindezt megadod, Uram, hogyha ezek tényleg tőled vannak. És Uram, te ismered a szívünket, te ismered a szívünket, te tudod, hogy mi van a mi szívünkben. És köszönöm, hogy te a szív szerint való imákat meg is hallgatod. Atyám, én áldalak, és nagyon magasztallak téged. Köszönöm, köszönöm, Istenem, köszönöm. Testvéreim, kérlek, egy akkora kiáltás van a szívemben, forduljatok Isten felé. Forduljatok Isten felé. Érzem a szívemben, ahogy imádkoztam, érzem a szívemben, hogy nagyon-nagyon nagy probléma sokszor nekünk a közömbösség. És ki kell jönnünk ebből, ki kell jönnünk a közömbösségből. Forduljunk Isten felé, testvéreim. Isten áldjon meg benneteket. Amen.
Amen.
Sóc tot